Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Filippi beliekhez írott levélből, a Filippi levél második részéből olvasom Istennek igéjét az 5. verstől kezdődően. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Hálaadással állunk, igen, a színed elé, Urunk. Szeretnénk hálaadással jönni a te kapujaidba, és így állni előtted, hálát adni a napfényért, az életért, a virágokért, gyermekeink mosolyáért, a tekintetekért, amit még láthatunk, minden napért, amivel megajándékozol bennünket. De leginkább azért hálás a szívünk, mert még mindig van szavad hozzánk. Nem vagyunk méltóak rá, hogy megszólíts bennünket. Nem vagyunk méltóak rá, hogy a hajlékunkba jöjj. Most mégis ezt kérjük tőled, Jézus Krisztus érdeméért, az ő keresztjéért, az ő szenvedésért, az ő haláláért. Láss meg minket. Ne is a vágyat, hogy mire vágyunk, hogy szeretnénk, hogy megszólíts, hanem hogy tudod, hogy szükségünk van rá, a te szavadra, a te jelenlétedre. Ezért tégedet kérünk, hogy jöjj közénk, védj lakozást az otthonainkban, itt a templomban, a szívünkben, és kérünk, hogy szólíts meg minket, beszélj velünk, mert arra van szükségünk. Könyörülj meg rajtunk, a Jézus nevéért. Amen. Isten igéjét János evangéliumának 13. részéből olvasom, az első 17 verset. János evangélium a 13. rész, első 17 vers. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljön az ő órája, melyben át kell mennie a világból az atyához. Szerette ővéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szükség, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, és ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az úr és a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni az utolsó órában, amikor már mindent megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el élni. Akár énekelhettük volna is ezt a slágert, nagyon fülbemászó dallama van, ballagásokon gyakran éneklik ezt a ballagóknak, hogy kezdjetek el élni, meg aztán a ballagáson a nagybetűs életről beszélni. És feltehetjük a kérdést, hogy miért, mikor kezdődik az élet? Akkor, amikor megszületünk? Vagy mikor leérettségiztünk és elhagyjuk a gimnázium falait? Vagy az egyetem után? Mikor kezdődik az élet, amikor megszületnek a gyermekeink? Vagy ahogy a vicc mondja, hogy mikor már a gyermekek is kirepülnek, és a kutya is megdöglik, akkor kezdődik az élet. Mikor kezdődik az élet? És egyáltalán hol tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell élni? Van olyan iskola, ahova be lehet iratkozni, hogy most már egyébként nagyon sok ilyen tanfolyam van, ilyen életvezetési, mert az ember rájött, hogy nem tudunk élni. Hol tanulunk meg, és hogyan tanuljuk meg, hogy hogyan kell élni? És hát persze gyakran hallom azt a megoldást, hogy hát engem az élet tanított meg élni. Maga az élet tanít, és nagyon sok mindent megtanulunk az élettől. És mikor erről beszél valaki, és megkérdezem, hogy mégis mit tanult az élettől, hát ilyeneket tanulunk. Megtanultam, hogy nem bízhatok meg senkiben, csak magamra számíthatok. Megtanultam, hogy mindenki a maga szerencséjének kovácsa, és bár én azt gondoltam, hogy számíthatok a munkatársamra, ő csak a saját pecsenyéjét sütögette. Hát én is a magamét fogom. Meg ilyeneket tanulunk még, hogy soha ne add ki magad. Soha ne lássák, hogy mit érzel, hogy mit gondolsz. Meg hogy ne legyél senkinek a szolgája. És ilyen hasonló bölcsességeket tanulunk az élettől. Jaj, milyen szomorú élet ez. Mégis nagyon sokan még gyülekezeteink tagjai közül is próbálnak így boldogulni, hogy az élet a nagy tanítómester. És aztán olyan szomorú azt látni, hogy mikor az élet a tanítómester, akkor aztán abból végül nem lesz se boldogság, se bölcsesség. És olyan jó lenne, hogyha legalább mi, akik az Isten igéjére figyelünk, mi azt tudnánk mondani, hogy mi a mestertől tanulunk élni. Nekünk van mesterünk, aki megmutatja, hogy hogyan kell élni. Filippi levelet olvastam fel, abból a Krisztus himnuszt, ahol Pál azt mondja nekünk, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén, és ha ezt halljuk, akkor ezt olyan jó hallani, hogy igen, nekünk a mi mesterünk az Isten, és ezt tanulhatjuk meg tőle, mit jelent Isten formájában élni. Igen, ez tetszene nekünk élni az isteni hatalommal, a gazdagsággal, a bölcsességgel, a tudással. De hát nem itt van vége a mondatnak. Mert Pál azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus halála az, ami megtanít minket arra, hogy hogyan érdemes élni. És a mai igénk is, János evangéliumának 13. része is éppen erről beszél, a lábmosás története. Jézus halála az, ami megtanít minket arra, hogy hogyan érdemes élni. Nagyon jól ismerjük ezt a lábmosás történetét, talán túl jól is, mert már nem nagyon rendít meg bennünket. Hát tudjuk, olyan kedves történet, meg hát így húsvét körül látjuk is, hogy bizonyos egyházi közösségekben gyakorolják is ezt a lábmosás hagyományát. Tehát olyan nagyon nem megrendítő ez már számunkra, pedig János szeretné, ha tudnánk, hogy ez nagyon nem természetes, ami itt történik. János világosan a tudtunkra adja, hogy nem csupán erről a cselekedetről, erről a lábmosásról akar itt beszélni nekünk Jézus sem, és az evangélista sem, hanem Jézus kereszthalálára készül, és erről akar velünk beszélni. Ezt olvassuk már az első versben, hogy közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Jézus az ő szeretetét mutatja meg. Most itt a lábmosásban, amit nem értenek a tanítványok. Maga Jézus mondja, hogy majd később megértitek, és ez a később, ez csak egy pár óra. Jézus kereszthaláláról beszél. Jézus a szeretetét mutatja meg. Olyan megdöbbentő, hogy ez az első három vers, aki előtt nyitva van a Biblia, az nézze meg újra. Jézus tudta, hogy minden hatalom az övé. Jézus tudja, hogy mi fog következni. Tudja, hogy ki fogja elárulni. Tudja, hogy az atyától ő mindent megkapott. És tudja azt, hogy honnan jött és hova megy. Hogy ő biztonságban van. Te mit tennél? Így eszembe jutott, hogy így a mostani szuperhős filmekre gondolva, hogy megnyitnánk egy átjárót, hogy oda kilöki Júdást egy másik dimenzióba? Vagy valami nagy vihart kavar isteni erejével? Hogy felrázza a tanítványokat végre, hogy megértsék, hogy miről van szó? Vagy ráköti őket valami különleges isteni gépre, amiben nem. Jézus tudja, hogy minden hatalom az övé. Tudja, hogy mi következik. Tudja, hogy ki fogja elárulni. És megmossa a tanítványai lábát. Mindenkiét. Júdásét is, Péterét is, mindenkiét. Most csak képzeljük bele magunkat abba a helyzetbe, oda abba a felső szobába, képzeljük magunkat a tanítványok közé, hogy ott vagyunk 3 évi közös szolgálat után. 3 évig együtt jártuk az országot. Gondoljunk bele, hogy csak a gimnáziumi osztálytársainkkal, akik csak a napnak egy részét töltjük együtt, milyen közös, mennyi közös élményünk és mennyi közös megtapasztalásunk, mennyi minden köt össze minket, ők 3 évig együtt voltak, szinte mindig együtt ettek, együtt mentek, együtt látták azt a sok csodát, ami történt körülöttük és bennük. Együtt hallották Jézus szavait erővel és hatalommal. Ott vagyunk együtt a felső szobában, és ott van velünk Jézus, a mi drága mesterünk, akitől annyi mindent kaptunk, aki olyan fontos nekünk, aki olyan rendkívüli módon vonult be Jeruzsálembe, mint egy király. És talán pont ezekben a napokban fogja elfoglalni a királyi székét, talán erről beszél, hogy majd holnap ez lesz. És aztán talán mi arról beszélgetünk ott az asztal körül, hogy kinek mi lesz majd a feladata ebben az új királyságban. Lukács evangélium erről számol be, hogy ott az utolsó vacsoránál a tanítványok erről kezdenek beszélni, hogy ki a nagyobb, hogy ki milyen miniszteri posztot kap, hogy ki mire számíthat. És miközben mi erről beszélgetünk, akkor feláll a mi leendő királyunk, leveszi a felső ruháját, egy kendőt köt maga köré, és egy mosdótárat fog a kezébe. Döbbenetes, mit csinál? Úgy néz ki, mint egy rabszolga. Mi történt Jézussal? És aztán elkezdi mosni a lábunkat. Ő, aki a királyunk. Zsidóknál még pogány rabszolgát sem nagyon kényszerítettek ilyen munkára. Mert ennél megalázóbb, koszosabb munka nincs is. Elképzelem, hogy vajon hova néztek a tanítványok, vagy mit csináltak. Teljesen lesokkolódtak. Döbbenet, ez az alázat, ez a mélyre hajolás, hogy lejjebb már nem is lehet hajolni. Nem is értik a tanítványok. Ezt mondja nekik Jézus, hogy nem baj, majd később megértitek. Mert a kereszthalál után minden világos lesz. Hogy Isten ilyen mélyre hajolt a világért. Hogy annál mélyebbre már nem is lehet. Úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Filippi levél is erről beszél, hogy nem elég, hogy emberré lett. Engedelmes volt, még a kereszthalált is elvállalta értünk. Miért? Jézus ezért mossa meg a tanítványai lábát, hogy megmutassa nekik a kereszt értelmét, hogy azért kell meghalnia, hogy megtisztítson minket a mi bűneinktől, hogy az Isten ilyen komolyan veszi a bűnt. Halálosan komolyan. Eszembe jutott, hogy hallottam egy képet, és aztán eszembe jutott, hogy tényleg így volt az autómosással kapcsolatosan. Gyerekkoromban nagyon szerettem segíteni édesapámnak lemosni az autónkat. És emlékszem, hogy miközben az autó egyre tisztább lett, én egyre koszosabb lettem. Jézus a kereszten a világ bűnét vette magára. Miközben a világot szeretné megtisztítani, ő maga lett bűnné értünk. Minden tanítvány előtt megáll. Minden tanítvány előtt lehajol, és megmossa, megtisztítja őket. Elveszi a világ bűnét. Persze nem könnyű ezt elfogadni. A tanítványok érthetetlen számomra, hogy vajon miért nem szóltak. Azt tudom elképzelni, hogy tényleg, hogy sokkot kaptak, vagy egymásra néztek, hogy te szólalj már meg, csináljon már valaki valamit, mert ez így nagyon nincs rendjén. De Péter aztán nem hagyja szó nélkül. Nem akarja, hogy Jézus megmossa a lábát. Először csak kérdez, és azt mondja, hogy te mosod meg az én lábamat? És aztán nagyon határozottan kijelenti, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És erről a kijelentésről nagyon eszembe jutott a Máté evangéliumának 8. részében, amikor Péter megvallja Jézus kérdését, hogy kinek mondanak az emberek. Péter nagyon világosan és határozottan megmondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja neki, hogy nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én atyám lelke. És Péter ettől annyira boldog lesz, hogy hogy azt gondolja, hogy de most már tényleg egyenesben van. És Jézus elkezd nekik beszélni arról, hogy szenvednie kell, hogy meg fogják alázni, hogy bántani fogják, hogy meg kell halnia a Krisztusnak. És akkor Péter ugyanilyen határozottsággal, mint most itt a lábmosásnál, ugyanilyen határozottsággal azt mondja, hogy mentsen Isten Uram, nem eshetik meg ez veled. Hát hogy halhatna meg a Krisztus, a Messiás, az Isten fia, csak nem gondolod? Akkor sem tetszett Jézusnak Péter szava, és most sem. Akkor is nagyon határozottan rendre utasítja, és most is azt mondja neki, ha nem moslak meg, semmi közöm hozzád. És nem gondolom, hogy mi másképp cselekedtünk volna, mint Péter. Egyáltalán nem tudom elítélni őt ezért. Nem hiszem, hogy mi másképp cselekedtünk, vagy másképp beszéltünk volna. Néhány hete szóba került ez a történet a Biblia órán, és igen, ezt állapítottuk meg, hogy inkább szívesebben megmossuk a másik lábát, mint hogy elfogadjuk, hogy a miénket megmossák. Igen, mert rossz kiszolgáltatottnak lenni. Nehéz, mikor le kell vetni a büszkeségünket. Talán ez a mostani nehéz, beteg, járványos idő erre is megtanít minket. Mert amikor ott fekszik valaki betegen, kiszolgáltatottan az intenzív osztályon, kiterítve, maga tehetetlenül, vagy éppen a saját otthonában, hogy mozdulni sem bír. Hol van akkor a büszkeségünk? Nem könnyű levetni a büszkeséget. Megértjük Pétert, mert nem könnyű elfogadni, hogy kegyelemre szükségünk van. Nem könnyű elfogadni, hogy nem tudjuk beverekedni magunkat az Isten országába, vagy az Isten jelenlétébe, hogy nem elég a beosztásunk, a diplomáink, a nagy tudásunk, a nagy teljesítményünk, a hihetetlen ügyességünk, vagy legalább az igyekezetünk. Mert azt éljük meg ebben a világban, hogy ez mind elég. Hogy ezek nagyon sokat jelentenek. Hogy felnézünk azokra, akinek sok diplomája van, aki nagy teljesítményeket vitt véghez, akinek szép nagy háza van, akinek sok autója van. Ez tiszteletre méltó, szeretetre méltó. És ezekkel mind igazolni is tudjuk magunkat. Én mindent megtettem. Nyilván Istennek szüksége van rám. És nekem igazán nincs szükségem Jézusra. Nincs szükségem a megváltó szeretetére. Mert meg tudom magam is keresni. Megérdemlem, hogy szeressen az Isten. Na, arra szükségem van, hogy vigasztaljon, meg megerősítsen, hogyha elfáradok, de hát én nem vagyok koszos, nekem nincs szükségem arra, hogy megtisztítson. Én olyan sokat tettem már, hogy jónak látszak. Nem vagyok koszos. Egyszer szó szerint ezt mondta nekem egy presbiter, még teológus koromba, mikor így imádkoztam, hogy tisztíts meg minket, Urunk, mert látod, milyen koszosak vagyunk. És oda jött hozzám, és hát nyilván őt az élet tanította, sok évtizedet megélt ősz presbiter volt, én meg 20 éves kis fiatal lány, nyilván nem tudhatom. És kedvesen megkérdezte tőlem, hogy a tiszteletes kisasszony tudja, hogy mit jelent a kosz. Hát ez egy súlyos, fertőző betegség volt. Hát nem vagyunk koszosak. Vigyázzon jobban a szavaira, kedves kisasszony. Nehéz volt azzal beszélni, akit az élet tanított. Mégis Isten erőt adott arra, hogy neki is el tudtam mondani, hogy köszönöm a példát, köszönöm a helyreigazítást, de akkor meg még inkább kell imádkoznunk, hogy tisztítson meg minket a koszosságunkból Isten. Mert a bűn a legdurvább fertőző betegség, ami ellen nincs gyógyszerünk, nincs vakcina, amitől nem véd meg a maszk, meg a kézfertőtlenítés, vagy a gumikesztyű, a távolságtartás. Belepusztulunk. Nem vagyunk koszosak. Dehogy nem. Mi csak igyekszünk jók lenni, megtartani a parancsolatokat, drága szüleink tanítását megfogadni, és elhisszük, hogy nem szorulunk rá az Isten kegyelmére. És talán nem szó szerint, de mégis így élünk, hogy ezt mondjuk Jézusnak, az én lábamat nem mosod meg soha. Pedig ha belenézünk a tükörbe, nem feltétlenül abba az igaziba, hanem valami különleges tükörbe, ahol igazán megláthatjuk az arcunkat, akkor mégiscsak látunk olyat, hogy irigy voltam. Mert a másik az nagyobb jutalmat kapott, mint én. Pedig én végeztem a munka nagyobb részét. Ugye a szomszédasszonyom jobb oltást kapott. Felfedezzük magunkba az indulatot, mikor politikai pártok, irányok mentén, vagy akár a járványhoz való hozzáállásunk mentén egymás nyakának, torkának tudunk esni. Családok szakadnak szét. Felfedezzük magunkba az indulatot. Hogy ahogy nézzük magunkat a tükörbe, látjuk, hogy alkohol és nyugtató nélkül már nem bírom ezt az életet. Nem bírok felkelni sem. Szükségem van valamire, ami segít. Vagy észreveszem azt, hogy belepusztulok már a színjátékba, amit mutatnom kell. A gyönyörű családi életemről, miközben olyan sivár minden. Akkor nincs szeretet. És felismerem azt is, hogy annyit hazudtam, hogy már magam sem tudom, hogy mi az igazság. Ha belenézünk a tükörbe, akkor azt látjuk, hogy igenis, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. De amíg nem engedett, hogy Krisztus megtisztítson, megszabadítson a bűneidből az ő keresztje által, amíg nem tudott tiszta szívvel és igaz bűnbánattal megvallani, hogy az ő keresztje nélkül elvesznél, addig nincs között Krisztushoz. Sőt, addig még kereszténynek sem mondhatod magad. De ha leszállsz a magas lóról, ha kéred, hogy megtisztítson, akkor ő lehajol, akkor ő felemel, és soha többet nem enged el. És éppen ez a halálos, drága szeretet tanít meg minket arra, hogy hogyan érdemes élni. És hadd olvassam fel ezeket az igéket újra a 12. verstől. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábaitokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem arról van szó, hogy most minden felekezetnek, minden közösségnek ilyen lábmosás szertartásokat kellene csinálni. Sokszor az az érzésem, hogy éppen az ellenkezőjét érik el, hogy nem az alázat jelenik meg, hanem éppen a büszkeség, hogy mi még ezt is meg tudjuk csinálni. Nem erről van szó. Sokkal inkább egy mintát láthatunk magunk előtt, azt, ahogy Jézus szeretetből szolgált a tanítványainak. A szeretet azt jelenti, hogy szolgálok a másiknak. Na, nem olyan könnyű ez, mert a mi társadalmunk is erősen hierarchikus. Mert szeretjük a jól felépített struktúrákat. Szeretjük a világos határokat. Szeretjük tudni, hogy kinek mi a feladata. Hogy meddig terjed a hatásköröm. És ebbe a rendszerbe a szolgálat az már nem nagyon fér bele. De Testvérek, Jézusnak nem volt feladata, hogy megmossa a tanítványai lábát. Az ő hatalmára való tekintettel nem kellett volna így meghalnia. Ő mégis megtette. Szeretetből. Túlment minden határon. Lejjebb hajolt, mint bárki elképzelte volna. Most képzeljük el egy pillanatra, hogy milyen lenne a gyülekezetünk, ha ez a szolgáló lelkület vezérelne bennünket, mindannyiunkat, minden egyes tagunkat. Ha így tudnánk élni, Krisztus szolgáló szeretetével a szívünkben. Olyan szép jeleket látunk ezzel kapcsolatban, ahogy este 6-kor közösen meg tudunk állni egy pillanatra, egy-két percre, negyed órára, fél órára, kinek mennyi adatik, hogy egymásért imádkozzunk, mikor le tudunk tenni mindent, hogy Isten elé álljunk együtt. Vagy olyan jó hallani a gondoskodásról, ahogy a betegeinkről gondoskodunk. De olyat is, ami nem jó jel, hogy amikor a büszkeségünk nagyobb, mint a szeretetünk, megakad a büszkeségünkön, az irítségünkön a szolgálat. Amikor vinnék egy tál ételt, de az van bennem, hogy van azoknak elég sok pénzük, vegyenek maguknak. Vagy a másik, hogy ne sértsük már meg azzal, hogy viszünk neki egy tál ételt. Vagy amikor elkezdünk egymás háta mögött beszélni. Nem is volt az annyira beteg. Nem is csinált semmit. Csak képzeljük el egy pillanatra, milyen lenne, hogyha kizárólag Krisztus szolgáló szeretete vezérelne bennünket. Tudjátok, milyen jó illat lenne? Hogy milyen boldogok lennénk, és hogy mennyien kérdeznék, hogy miért csináljuk ezt. Ó, milyen gyönyörű lenne. Milyen szép lenne. Valakitől egyszer megkérdezték, hogy honnan lehet azt tudni, hogy szolgáló lelkület van bennem. És azt válaszolta az illető, abból derül ki, hogy hogyan reagálsz arra, amikor szolgaként bánnak veled. Mikor tényleg szolgának kezelnek. A lábmosás túlmutat önmagán. Nem pusztán arról van szó, hogy Jézus megmossa a tanítványai lábát. Jézus az ő kereszt halálára készül, és azt szeretné, hogy a tanítványok megértenék, hogy ő így szereti őket, hogy mindent odaadott értük. Hogy mindent odaadott értünk. És azt is megmutatja, hogy csak így érdemes élni. Ezzel a szeretettel szolgálni Krisztusért, az ő erejével. Így legyen. Amen. Folytassuk tovább az imádságot szavakban. Úrunk, olyan hálásak vagyunk neked, hogy te nem mondasz el rólunk. És újra meg újra elénk tartod azt a tükröt, hogy lássuk a nagy arcunkat. És leleplezed a büszkeségünket, a kivagyiságunkat, a nagy magabiztosságunkat, a hazugságainkat, az összetört szívünket, amit magunk törtünk össze. Köszönjük, Urunk, hogy nem mondasz le rólunk. És újra meg újra megállsz előttünk, lehajolsz, és szolgálni akarsz nekünk. Bocsáss meg a mi büszkeségünket. Bocsáss meg, hogy olyan félváról vesszük a bűnt. Bocsáss meg, hogy azt gondoljuk, hogy egy-két jó cselekedettel le tudjuk tapasztani azt a sok sebet, amit mi magunk is okoztunk meg, amit kaptunk másoktól. éppen ennek a járványnak, a bűnnek a következtében, mi sokkal veszélyesebb, mint ez a Covid járvány. Ó, ha csak egy kicsit vennénk komolyabban. De köszönjük, Urunk, hogy Te halálosan komolyan vetted. És nem sajnáltad a saját életedet, sem a testedet, a megaláztatást, a gúnyolást, a verést, a sok kínt, a halált. Hát ennyire szeretsz bennünket. Taníts minket élni. Nem azért, hogy legyen mit mesélnünk az unokáinknak, hanem azért, hogy boldogok legyünk, és a Te dicsőségedre tudjunk élni, hogy rólad tudjunk bizonyságot tenni, hogy minden tettünk, minden cselekedetünk rólad szóljon. Taníts minket élni, hogy le tudjunk mondani mi is magunkról, hogy tudjunk szolgálni egymásnak, hogy erről ismerjen meg minket a világ, hogy a Te tanítványaid vagyunk, hogy ugyanúgy, ugyanazzal a szeretettel szeretünk. Nem vagyunk erre képesek, de Te meg tudsz áldani bennünket a Te jelenléteddel, a Te erőddel. És köszönjük, amikor átélhetjük, hogy valóban megerősítesz, hogy valóban Te érted, tudunk szeretni. Köszönjük a gondoskodást, köszönjük a közös imádságokat, köszönjük a lelki beszélgetéseket, vagy csak a közös nevetéseket, a telefonon keresztül való énekléseket. Köszönjük, Urunk, mikor összekötsz minket a Te lelkeddel. És imádkozunk is a Te kegyelmedért, a Te irgalmadért, a Te könyörületedért. A Te kezedbe tesszük le ezt a világot. Olyan sok sebből vérzünk. A járvány csak az egyik. Halálos sebünk. De ott vannak a háborúk, a népirtások, a gyűlölet, a fegyverkezés, a versengés, a pénz hatalma. Urunk, a halálunk felé rohanunk. Csak benned bízhatunk. Az ember nem lesz jobb. Ezért kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg ezen a világon. És most egészen közelről hadd hozzuk eléd a betegeinket, akik nagyon-nagyon rosszul vannak. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságainkat, és köszönjük, hogy van, aki már meggyógyult, aki már szinte körbe tudja menni a házát, és már ezért is hálás. Köszönjük, akit már levettek a lélegeztetőgépről. Urunk, irgalmazz nekünk. Könyörülj meg a betegeinken. Gyógyíts meg őket, és hozz vissza közénk. Tudjuk, hogy a Te akaratod az mindennél jobb. És Te sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. De látod, hogy mennyire szeretnénk, hogyha a szeretteinket meggyógyítanád. Érünk, Urunk. Könyörülj meg rajtunk. És gyógyíts meg a mi beteg gyülekezetünket is. Olyan nehéz ebben a járványos helyzetben, hogy nem tudunk találkozni, hogy nem tudunk együtt leborulni eléd, csak képernyőn keresztül, hogy nem látjuk egymás tekintetét. Szükségünk van a Te kegyelmedre, hogy ne volna. Nélküled elveszünk, Urunk. Add meg azért a kiáltásunkat, és a Jézus Krisztus keresztjéért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. könyörülj meg rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.